Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Parolin bíboros államtitkár, a tűzszünet az első lépés az ukrajnai békéért. Görög-katolikus-magyar főpásztorok tisztelgő látogatása a keleti egyházak dikasztériuma új prefektusánál, Claudio Guggerotti érseknél. Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitával. Spirituális látás. Janka Ferenc atya elmélkedése Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Parolin bíboros államtitkár. A tűzszünet az első lépés az ukrajnai békéért. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban elmondta, hogy a Szentszék megpróbálja újra aktiválni a béketárgyalásokat. Antonio Spadaro jezsuita atya könyvének bemutatása alkalmával nyilatkozott az újságíróknak. Minden kreativitásunkat megpróbáljuk felhasználni az ukrajnai béketárgyalások újraindításához, és az első lépésként el kell érni a tűzszünetet. Ezt az álláspontot fogalmazta meg a vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros a Ferenc pápa atlasza, a Vatikán és a Nemzetközi Politika című könyv bemutatójának margóján újságíróknak nyilatkozva a La Civiltà Cattolica központjában. A Szentszéknek, emlékeztetett Parolin bíboros, az egyes államokétól eltérő nézőpontja van, mert univerzalista, egyetemes látásmódja van, és más megközelítést alkalmaz a békekereséshez. Ferenc pápa Moszkvába és Kijevbe is szeretne ellátogatni, mert hisz abban, hogy csak akkor lehet a béke ügyét szolgálni, ha sikerül találkozni a két elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és Volodymyr Zelenszkijjel, tette hozzá. Ferenc pápa pápaságának nagyon intenzív 10 évére vonatkozóan, amelyet ugyanazon a napon ünnepeltek, megjegyezte, hogy ezek az évek lehetőséget adtak az egyháznak, hogy meghallgassák a világban. A bevándorlás kérdésében, amely a vatikáni államtitkár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kétoldalú találkozójának is a témája volt, Parolin bíboros szerint szükséges a pápa iránymutatásait az államoknak lefordítania a politikába. Kiemeltük, hogy a politikákra sokszor a visszaszorítás, a korlátozás jellemző, miközben nyitottabb, befogadóbb politikára kellene áttérnünk. A vatikáni államtitkár egy másik kérdésre válaszolva felidézte a Szentszék és Kína között a jelenlegi pápaság idején létrejött megállapodás fontosságát. Parolin bíboros rámutatott a reménykedő hozzáállásra és a párbeszédre, amelyet mindkét fél folytatni akar. Csak azt kérjük, hogy a katolikusok az egyetemes egyházhoz kötődő katolikusok lehessenek, foglalta össze. Stephen Chow, hongkongi püspök április végére tervezett, hosszú évek óta első pekingi látogatását kommentálva, Parolin bíboros ezt úgy jellemezte, mint a hongkongi egyház azon tipikus dimenziójának megvalósulását, amelynek hídegyháznak kell lennie, a szárazföldi Kína és az egyetemes egyház között, és ezért pozitív gesztusnak minősítette. A bíboros szerint Ferenc pápa mongóliai útja valószínű, bár végleges döntés még nem született. Végül érintve a német püspökök szavazását a szinódusi folyamat végén, miszerint jóváhagyták a homoszexuális párok megáldását, a Szentszék már világosan nyilatkozott a kérdésben, mondta Parolin bíboros, megjegyezve, hogy egy helyi egyház nem hozhat az egyetemes egyház fegyelmét érintő döntést. Görög-katolikus-magyar főpásztorok tisztelgő látogatása a keleti egyházak dikasztériuma új prefektusánál, Claudio Guggerotti érseknél. Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitával.
Nagy szeretettel köszöntöm a vatikáni rádiós stúdiójában visszajáró vendégünket, Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitát, aki szakmai útra jött, hogy a keleti egyházok dikasztériumában tárgyaljon, nem is egyedül jött, hanem püspöktársával, de a többit éppen a vendégünktől, kedves érsekatyától kérdezem.
Köszönöm szépen a megszólalás lehetőségét, nagy szeretettel köszöntelek téged is, Laci, és a kedves hallgatókat. Ábel atyával jöttünk ki, az volt a terv, hogy Atanáz atyával hármasban tesszük tiszteletünket itt a keleti dikasztériumban, ugyanis új prefektus nevezett ki Ferenc pápa a dikasztérium élére, Claudio Guccerotti személyében. Tehát azt mondhatom, ez egy ilyen első találkozásunk ővele. Jól lehet, volt már vele személyes kapcsolatunk, de mégis fontosnak tartottuk azt, hogy ismerje meg minél hamarabb a mi görögkatolikus egyházunkat.
Mit tudna érsek, hogyha nekünk róla mondani?
Olasz származású, tehát első körben nem keleti, hanem veronai római katolikus pap volt, és a keleti nyelveket jól ismerte, tanított több egyetemen, Rómában doktorált, éppen a keleti intézetben szerezte meg a doktorátusát, és az örményekkel foglalkozott leginkább, legbehatóbban. Úgyhogy mi így ismertük őt, mint örmény szakértő. Szilárd püspök úrnak is nagy barátja, munkatársa volt, sok mindenben együttműködtek. Amikor Szilárd püspök úr megszervezte először az európai görögkatolikus püspökök találkozóját, akkor már itt a kongregációban, akkor még így hívták kongregációnak, dolgozott Guccerotti érsek, nyilván akkor még csak fölszentelt pap volt. Szóval van neki kapcsolata a magyarokkal. Legutóbb egyébként Ukrajnában volt nuncius, úgyhogy Ukrajnában szintén a görögkatolikusokat nagyon jól ismeri. Ez a kinevezése Londonban érte, tehát Ukrajna után Londonban volt nuncius. De egyébként több helyen is, mint ahogy ez ilyen nagy tudású embereknél szokott lenni, főként orosz területeken, ázsiai országokban volt nuncius, aztán Fehér Oroszországban is, és onnan került át az Ukrajnába. No tehát olyan ember, aki ismeri a keleti egyházakat, viszont az elődje, Leonardo Sandri bíboros többször is mondta, erre is büszke vagyok, hadd dicsekedjek itt, hogy országvilág előtt, hogy a jó, hogy amikor mi jövünk, akkor nem a problémákat hozzuk, hanem van egyház, ahonnan általában jó híreket kap.
És akkor Magyarországra gondolt?
Mondj, igen, amikor mi velünk találkozott, mert tényleg hála Istennek rómaiakkal is jó a kapcsolatunk, másokkal is, viszonylag az ortodox testvérekkel is jó a kapcsolatunk, szépen fejlődik az egyházunk. Úgyhogy ezt szeretném most is megismertetni vele, hogy azért van olyan keleti egyház, ahol nem probléma halmoz az egész. Mert lássuk be, azért főleg Közel-Keleten, de Indiában, Oroszországban, Ukrajnában nagyon-nagyon súlyos körülmények között vannak görögkatolikus testvéreink.
Most még hozzá a földrengés is.
Hogyne, igen. Általában a keleti egyházakkal úgy sejtem, hogy itt Vatikánban az a közvélemény, hogy jaj, hát velük mindig van valami probléma. De legalábbis a különbözőségünkből fakadóan valóban nagyon is érdekes, hogy a múlt század elején azért hozták létre ezt a kongregációt, hogy a keleti egyház sajátosságait mindig tudja szem előtt tartani, és ennek megfelelően tudják a szentszéki vagy egy egyház diplomáciai döntéseket meghozni.
Egy bő hónap múlva a Szent Atya Magyarországra látogat. Hogyan készül a magyarországi görögkatolikus egyház?
Kis bánatunkra most nem lesz olyan külön találkozás, mint amikor Szent II. János pápa járt Magyarországon, és Mária Pócsi is eljött, de azt hiszem ez érthető. Egészségügyi okok miatt csak Budapesten lesz a Szent Atya. Annyi közelségünk van mégis, hogy a szegényekkel való találkozást azt a szervezők döntése értelmében a rózsák terére tették. Talán azért is, mert ott van az egyik legnagyobb budapesti római katolikus templom, és mi ott vagyunk a szomszédban.
Tehát egy téren van két templom,
van.
A Árpád-Pataki Szent Erzsébet templom, én kaplan voltam, és mellette egy
görög katolikus templom. Ami előzőleg római katolikus templom volt, de akkor kaptuk meg a római katolikus egyháztól, amikor felépítették a Szent Erzsébet templomot. Itt lesz a szegényekkel, menekültekkel való találkozás, és talán azért a szervezők gondolataiban ott lehet az is, hogy mi a határhoz közel nagy számban lévő görögkatolikusság miatt tényleg azt mondhatom nagyobb számban és nagyobb súlyban kaptunk szerepet a országunkra érkezők támogatásában, megsegítésében. Túl ezen a cigánypasztorációban is elég jelentős szerepet vállaltunk, értelemszerűen, hiszen a mi területünkön nagyon sok cigány testvérünk él, így aztán egy tanúságtevő is lesz majd Mária Pócsról, ezt remélem elárulhatom előre. Az egyik édesanyja fog majd beszélni a pápának az ő életéről. Úgyhogy bekapcsolódunk a többi eseménybe, nagy számban megyünk, főleg nyilván majd a záró szentmisére, papok, kispapok pedig a Szent István Bazilikában a Szent Atyával való külön találkozáson lehetünk majd ott.
Hogyan fogadták a görögkatolikus hívek és a papság az örömhírt, hogy jön a Szent Atya?
Elmondok egy sajátosságot. Egy nagyon szép imádságot fogalmazott meg egy szerzetes atya, amellyel készül a nemzet a Szent Atya fogadására, illetve a látogatásra. És ezeket az imákat aztán szét is osztottuk az egész országban, minden templomban, mi is természetesen. Csak ez az imádság, ami liturgikus körünkben nem fér bele. Tehát nálunk nincsen helye annak, hogy lezárjuk a szent liturgiát, és akkor na még térdeljünk le, és akkor még egy imát mondjunk el. Mert amikor a záróáldás elhangzik, akkor lekerekedett minden. Viszont külön ekténiában emlékezünk meg arról, hogy kérjük a Szentlélek segítségét, hogy ez a szervezés minél jobban sikerüljön. Ugye akrobata mutatvány, hiszen nagyon rövid időn belül kell egy ilyen nagy szabású rendezvényt megszervezni, megtervezni. Illetve főként azért imádkozunk, hogy mindez lelki megújulásunkra legyen, Szentatyának a magyarországi látogatása megerősítse a katolikus egyházat Magyarországon és az egész magyar népet.
És a Katya, köszönöm a beszélgetést, és a Vatikánban üdvös és gyümölcsöző beszélgetést, tanácskozást kívánok.
Köszönöm szépen.
Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolitával Peter Virtesajai László beszélgetett. Spirituális látás. Janka Ferenc atya elmélkedése Nagybőjt negyedik vasárnapjára.
A vakon született ember meggyógyítását elbeszélő evangéliumi történet tele van talányokkal. Az elbeszélés elején a fizikai vakság és a bűn összefüggésének kérdése merül fel. A végén ezzel ellentétesen kapcsolódik a spirituális elvakultság és a bűn dilemmája. Mindkettőre Jézus felel. A testi vakság nem Isten büntetése. A hit látására megnyílni nem hajlandó elzárkózás viszont bűn. Az üdvözítő hit olyan hiánya, amely a benne való vétkes megmaradás veszélyével fenyeget. Egy másik fontos felvetés a hogyanra kíváncsi. Miként tudta meggyógyítani Jézus a vakon születettet? Az esemény annyira ámulatba ejtő, hogy eleinte kétlik azt, hogy valóban az általuk ismert vak koldus az, aki most lát, és nem valaki más, aki csak hasonlít hozzá. A nem tudják elhinni, aztán lassan átalakul a nem akarják elhinni magatartásába. A farizeusok egy része úgy gondolja, hogy ez nem lehet igaz, mert szombaton nem szabad gyógyítani. De ez azért sem történhetett meg, mert vakon hiszik, hogy a meggyógyított mindenestől bűnben született. A harmadik kérdés a miért akarjátok tudni? Az immár látó, vakon született kérdezi ezt a hitetlenkedőktől. Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni? A vakság és a bűn kapcsolatának elméleti kérdése, meg a hogyan gyógyultál meg kíváncsiskodása itt válik sorsdöntő kérdéssé. Hajlandóak vagytok-e az eddigi hitbéli meggyőződéseteket egy azt nyilvánvalóan szétfeszítő esemény hatására felülvizsgálni, vagy nem? Az utolsó és legfontosabb kérdés pedig az, hogy ki az, aki itt cselekszik. A vak tanúságtételéből fokozatosan tárul elénk a gyógyító identitása. Először azt halljuk, hogy Isten félő, aki Isten akaratát teszi, aki Istentől van, mert másként nem tudott volna ilyen hallatlan csodát tenni. Aztán maga Jézus kérdezi a gyógyultat, hogy hiszel-e az ember fiában? A ki az Uram kérdésére megfelelő Jézus előtt aztán a hiszek Uram vallomással és az Istennek kiáró hódolattal borul le. Az evangéliumi kérdések és válaszok bennünket is megszólítanak. A fizikai vakság nem bűnök büntetése. A lelki elvakultság azonban bűn és örök látásképtelenséggel fenyeget. A hogyan és miért felvetései pedig a ki az emberfia és a hiszel-e benne kérdésekbe torkollik. Félreértenénk ezt a jánosi katekézist, ha azt gondolnánk, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy el tudjuk-e hinni, hogy Jézus képes volt-e meggyógyítani egy vakon született embert. A fizikai látás visszaadásának csodajele alkalmat ad az evangélistának arra, hogy az életvitelszerű látásmódról adjon tanítást. Pilinszky János, Pupilla című verse három lencse segítségével szembesít minket korunk meghatározó emberképeivel. A távcsőben lovas roham, porzók, bibék a nagyító alatt, de a szememben sárga arc és zuhanás a fölpolcozott ágyon, mivel embernek lenni annyi, mint poklokra csavart pupillával nézni. Távcső lencséjén keresztül néző tábornok a hatalom távolságából figyeli az ütközetben egymást halomra ölő katonákat. Mások élete és halála számára idegen és közömbös messzeségben zajló stratégiai kérdés. A másik lencse a mikroszkópé. A tudós a vegetatív szaporodás szerveit vizsgálja, amelyek még hasonlítanak is a lovasok dárdáira és kardjaira. De míg a hadvezér túl távol van az eseményektől, a kutató túl közelről vész el a részletekben. Semmi nem kényszeríti arra, hogy az élet titkát, amit parányi részletekben vizsgál, összefüggésbe hozza felfedezéseinek erkölcsi következményeivel. A harmadik lencse az emberi szem. Egy beteg vagy egy halott sárga arcát nézi a felpolcozott kórházi ágyon vagy ravatalon. A poklokra csavart pupilla azzal az erőfeszítéssel szembesít, amivel az embernek magát kell kényszerítenie, hogy ne fordítsa el a tekintetét embertársai pokoli szenvedéseiről. Az értelmes érzékelő lény hagyományos filozófiai definíciója az emberről ugyanis a 20. század és napjaink szörnyűségeinek tükrében immár nem elégséges meghatározás. Az arisztotelészi anima racionálét fordítják értelmes állatnak is. De az ember már testi mi voltában sem puszta állat, hanem értelme és szabad akarata révén mindig jobb vagy rosszabb, mint az állatok. Mert az állat csak ösztönei parancsára és a túlélése érdekében öl. Az ember azonban embertelen módon visszaélhet hatalmával és tudományával. Képes arra, hogy csak a saját hasznát szem előtt tartva ne akarja látni fele barátai bajait, szenvedését és halálát. A költő ezért határozza meg újra az emberség fogalmát. Csak a mások szenvedésével együttérző ember lehet méltó az ember névre. Hitvallásához, Krisztus húsvéti misztériumának fényében még annyit fűzhetünk, hogy embernek lenni annyi, mint poklokra és mennyországra csavart pupillával nézni. Hiszen éppen a szeretett tanítvány az, aki evangéliumának prológusában, a húsvér emberré lett Krisztus titkában már az örök igét szemléli. A fájdalmas Isten anyját Jézus szavaira saját édesanyjaként fogadja. Az üres sírba tekintve felfogja Krisztus feltámadását, öreg patmoszi látnokként pedig az égre nézve vőlegényének felékesített mennyasszonyaként érzékeli a mennyei Jeruzsálemet. Kérjük a vakgyógyító emberfiát, ajándékozzon meg bennünket is az előtte leboruló hit spirituális éleslátásával.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Nagybőjt 4. vasárnapjára spirituális látás címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.